Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Szent Adelheid özvegy. Burgundiában született 931-ben. A Rajna felső folyásától a Rón és a Szón folyók mentén a földközi tengerig terjedő Burgundia földrajzi fekvésének köszönheti nagy történelmi jelentőségét, amely a frank idők kezdetétől a késő középkorig tartott. A királyság birtoklásáért vívott küzdelemben a 937-es év folyamán szerepet játszott egy 6 éves kislány, Adelheid, az éppen elhunyt II. Rudolf királyának leánya. Alig múltak el a gyász napjai, már is megjelent Lombardia királya Hugó, és egybekelt az özvegyjel, fiát Lothárt pedig eljegyezte a kis királylánnyal. Amikor 947-ben Adelheid követte jegyesét az itáliai királyságba, csak keveset sejtett mindebből. Az ifjú uralkodó pár csak hamar elnyerte Lombardia népének szeretetét, és ezzel magára vonta az önállóságukat féltő észak-itáliai grófok ellenségeskedését. Mindenek előtt Berengár, Ivrea őrgrófja lett a király veszélyes ellenfele. Gyűlölete oly nyilvánvaló volt, hogy Lothár 950-ben bekövetkezett hirtelen halálakor az a hír járta, hogy ő mérgezte meg az uralkodót. Tudott a rémes hírről Adelheid is, akit Lothár 19 éves özvegyként hagyott itt. Annál inkább fölháborodott, hogy Berengár merészelte magát királlyá koronáztatni, és a fia számára pedig megkérni az ő kezét. Adelheid tudta, hogy korának felfogása szerint a királyság őrá szállott, és csak őt illeti meg a jog, hogy új férj választásával tovább adja az uralkodást. Választása semmiképpen sem esett Berengárra, aki minden bizonnyal a fiatal özvegy aggodalmára és gyengeségére számított. Adelheid fejedelmi magatartása azonban a végsőkig haragra ingerelte Berengárt. Elrabolta Adelheid királyi kincseit, személyes értékeit, sőt, őt magát is elfogadta, és borzalmas módon bántalmazta. Ütlegelve, megtaposva, lenyírt hajjal hurcolta a gardavárába, és szigorú őrizetben tartotta ott. Egyetlen szolgája és egy pap osztotta meg vele fogságát. Adelheid barátai és hívei tehetetlenek voltak Berengárral szemben, de őt nem felejtették el. A reggiói püspök menedék helyet ajánlott föl neki, ha sikerül gardából megszöknie. Mások Nagy Ottó királyhoz fordultak, és segítséget kértek tőle a hatalmas őrgróf ellen. A német fejedelemnek igen kapóra jött ez a hívás, tüstént felfegyverkezett, és nagy hadsereggel átkelt az Alpokon. Berengár elmenekült. Ottó pedig 951 őszén harc nélkül bevonult Páviába. Eközben Adelheid hűséges alattvalóival együtt saját kezűleg vájt kijáratot a börtönből a szabadba, és kalandos úton Reggióba menekült. Ott érték el Ottó követei, hogy hódolattal megkérjék a kezét számára. Adelheid beleegyezett, és csak hamar másodszor is viharosan ünnepelték Páviában, mint királynét. Ottó Németországba való visszatérésekor is örömmel üdvözölték. A királyi család élén a király anyjával, Szent Matilddal, de az egész nép szívesen látta, hogy Ottó első feleségének halála után ismét királynét vitt a birodalomba. Bár csak nem 20 évkor különbség választotta el egymástól a királyi hitveseket, igazi szeretet kötötte össze őket. Ottó minden nagyobb vállalkozásában ott volt Adelheid is, a 961-es itáliai nagyhadjáratban is, amelynek tetőpontja a német királyi pár császárrá koronázása és felkenése volt Rómában. E hadjárat folyamán végleg legyőzték Adelheid régi ellenfelét, ivreai Berengárt, Németországba vitték fogságba, ahol nem sokára meghalt. Adelheid pártfogásába vette ellensége leányait, rangjukhoz méltóan neveltette, végül udvarhölgyei közé fogadta őket. A császársággal Ottóra új felelősségek és új feladatok hárultak, mert a Szent Római Birodalmat Isten országa földi megvalósulásának tekintették. Adelheid felismerte, milyen szerep hárul rá. Szerényen távol maradt Ottó politikai döntéseitől, de mindannyiszor érvényesítette befolyását, amikor egyházi és kulturális feladatokról volt szó. Az ő közben járásának köszönhető több kolostor alapítása és bővítése. Ő volt az, aki felvette a kapcsolatot a burgundiai Cluny reform kolostorával, apátjait bevezette az udvarba, és így előkészítette a német szerzetesi élet későbbi megújulását. A többi fejedelmi asszonnyal együtt a császári udvarban helyet adott a magas műveltségnek. Ezzel a művészetek és tudományok első nagy virágkora kezdődött Németországban. Hosszú évekig tartó itáliai tartózkodása után 973-ban meghalt Ottó császár. Három fia közül a 18 éves második Ottó vette át az uralkodást, s az első időkben teljesen apja szellemében, anyja okos vezetése szerint járt el. Ám csak hamar érezhető lett önállóságra törekvése. Megerősítette ezt benne felesége, görög hercegnő, akivel röviddel atya halála előtt kötött házasságot, hogy a keleti és nyugati birodalom közötti szövetséget megpecsételje. Ottó szívesebben engedett idegen országbeli hitvesének, s az egyre jobban érvényesítette befolyását. Adelheid elleni indulata találkozott néhány fejedelem helyeslésével, akiket bosszantott a császárné egyházias lelkülete, mindenek előtt a kolostorok és templomok iránti bőkezűsége. Mielőtt azonban nyílt összeütközésre került volna sor, Adelheid elhagyta az udvart, és király testvéréhez ment Burgundiába. A következő évek nagy szenvedést hoztak számára. Különösen súlyosan érintette fiának háborúja a francia királlyal. Amikor ezután Ottó római hadjáratra fegyverkezett, elébe sietett Felső Itáliába, és a Cluny apát közvetítésére Rómában megtörtént a kiengesztelődés. A császárné megbocsátott fiának, s az ismét kíséretébe fogadta őt. A következő évben Ottó Páviában, Felső Itália, helytartó nőjévé tette az anyját, miközben ő maga ismét Dél-Itáliába akart vonulni. Rómában azonban malária áldozata lett. Halála nagy ínségbe taszította a birodalmat. Mindkét császárné, a kiskirály anyja és nagyanyja is Itáliában várta a küzdelem kimenetelét. A mainzi érsek vezetésével sikerült megtartani az uralkodást, visszatértek hát Németországba. Mindkét asszony igazi uralkodó nő volt, mégis annyira különböztek, hogy a közös kormányzást tartósan nem lehetett fenntartani. Ismét Adelheid, az idősebb és tapasztaltabb volt, aki elhagyta az udvart, Itáliában átvette régi helytartói tisztét. A lombardok még mindig egykori királynéjukat tisztelték benne, és ezért Adelheidnak sikerült ezt a fontos országot megtartania a német birodalom iránti hűségben. 989-ben azonban Teofanu megjelent Itáliában, beleavatkozott Róma ügyeibe, okleveleit pedig, mint valami férfi, imperátor Teofánuszként írta alá. Büszkesége nem tudta elviselni, hogy Adelheid olyan nyugodtan és magától értetődően uralkodik. Mindinkább megnyírbálta jogait, és megkísérelte, hogy ki is szorítsa, de Adelheid teljes letételétől politikai okossága tarthatta vissza. 991-ben már olyan erősnek hitte magát, hogy kijelentette, ha még egy évig élek, Adelheid birodalma egy tenyérben el fog férni. Nem sokkal ezután azonban egy alsó lotaringiai útja során hirtelen meghalt. Harmadik Ottó ekkor még túlságosan fiatal volt, ezért Adelheid elhatározta, hogy még egyszer utoljára kézbe veszi a birodalom gyeplőjét. Régi hívei, mint Szent Villigis érsek segítették. Azonban az ellenállás erősebben jelentkezett, mint valaha. Többnyire ifjak voltak azok, akik élükön a császári fiúval le akarták rázni az idős nő befolyását. Röviddel Ottó 995. évi nagykorúsítása után Adelheidnak el kellett hagynia az udvart. Ezúttal véglegesen. Visszavonult Elzászba, az általa alapított Celzi kolostorba. Ott sem tudott azonban teljesen a jámborság és a jó cselekedetek gyakorlásával foglalkozni. Utoljára közvetítőként és vigasztalóan sikerült beavatkoznia ismét szülőföldjének, Burgundiának viszálykodásaiba. Életrajzírója a Cluny Szent Odilo azt mondja, hogy Adelheid birtokolta minden erények anyját, a diszkréciót, a megkülönböztetésnek, a világos látásnak adományát. Ő, akit Odilo minden császárnék közül a leginkább császárnőinek nevezett. Hogyan érinthette az akkor még fiatal apátot, mint Adelheidtól búcsúzva tapasztalt? Alázattal telten megragadta Odilo durva öltönyét, szent szeméhez és bájos arcához szorította, megcsókolta, s alázatosan és halkan szólt hozzá. Fiam, gondoljon rám imádságban. Adelheidet Celzben temették el 999. december 16-án.